A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat! Kína az elmúlt hetekben a wuhani koronavírus járvány, vagy hivatalos kínai nevén az új típusú koronavírus járvány incidens okán került elsősorban a hírekbe. Ráadásul a gyorsan terjedő járvány miatt az összes holdújévi ünnepséget törölték Kínában, és a helyi kínai közösségek kérésére nem tartják meg az európai nagyvárosokban és így Budapesten sem az ide tervezett kulturális fesztiválokat. Viszont mivel a néhány napja véget ért tavaszünnep, vagyis a kínai holdnaptár szerinti új év, mégiscsak a legfontosabb hagyományos családi és közösségi ünnep Kínában, úgy gondoltam, hogy helyén való, hogy a Trend FM és a China Media Group ezer arcú Kínát bemutató műsorának mai adásában az ünnephez kapcsolódó szokásokról lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Ezer arcú Kína.
A tavaszünnep, vagyis a kínai holdnaptár szerinti új év a legfontosabb hagyományos ünnep Kínában. A tavaszünnep hét egymást követő hivatalos munkaszüneti napján a kínaiak normális körülmények között hatalmas családi és közösségi ünnepségeket rendeznek az új év, illetve a tavaszünnep tiszteletére. Mint arról már itt ebben a műsorban is beszámoltunk, idén január 25-ére esett a kínai holdnaptár szerinti új év, viszont az azt követő vidám ünnepségek elmaradtak a wuhani koronavírus járvány gyors terjedése miatt. Ez azért lehet különösen fájdalmas a kínai emberek számára, mert a holdúj év nem csupán egy ünnepi dátum, hanem a legfontosabb családi és közösségi ünnep Kínában, és nem mellékesen igen fontos kulturális, üzleti, társadalmi, valamint közlekedési esemény, amely így számos területet érint. Arról, hogy a kínaiak hogyan töltik a tavaszünnepet, hogyan ünnepelnek és hogyan szórakoznak, a jelenleg Kínában, Chengdong városában élő és dolgozó Kovács Dávidot hallják.
Holdúj évvel kapcsolatban még diák évém alatt elkezdtünk ismerkedni, de ugye más a könyvekből és elmondás alapján hallani róla, hogy egy szokást hogyan ünnepelnek a helyi emberek, és más egy családdal együtt tölteni ezt az időszakot, és látni azokat a helyi szokásokat, melyek ennek az periódusnak, ennek az ünnepnek részei. Például, hogy például a piros ruhának a viselete, valamint a piros szín megjelenése minden területen, mint szimbólum. Ezt a hallgatók számára úgy tudnám leírni, hogy a falakat a házban mindenféle piros falmatricákkal, jókívánságokkal díszítik ki, lampionokat aggatnak fel, valamint ugye azt, hogy a család összejön, tehát a mi karácsonyunkkal talán leginkább azonos vagy megegyező hasonló ünnepnek nevezném a holdúj évet.
A jelenleg Kínában élő és dolgozó Kovács Dávidot hallották. A tavasz ünnep családi ünnep, ilyenkor valamennyi családtag összejön, a távolabb élők, máshol dolgozók is hazatérnek, bármekkora távolságot is kelljen ehhez megtenniük. A holdúj év az egész kínai lakosságot érinti, a lakosság zömét adó Han nemzetiségen kívül, amint egy 20 kisebbség is megünnepli. Több feljegyzés foglalkozik a holdúj év eredetével. A legelterjedtebb vélemények szerint a tavaszünnep több mint 4000 éves múltra tekint vissza. Körülbelül az időszámítás előtt 2100-ban a kínaiak ősei a Jupiter, kínaiban fabolygó, napkörüli keringésének 12 éves idejét nyilvánították egy súlynak. Ezért a kínaiak Sui bolygónak is nevezik a Jupitert. Az időszámítás előtti 1000 körül a Suit Nianre változtatták. Ettől kezdve a holdúj év kínai neve Nian. A teknősbéka páncélra és más állatcsontokra vésett szövegek szerint a Niantől függött a jó termés. Az ókorban azért tartottak Nian ünnepet, azaz holdúj évet, hogy megünnepeljék a bő aratást és hálát adjanak az isteneknek. Annak idején az emberek úgy hitték, hogy minden tárgynak és anyagnak lelke, azaz istene van, és minden mezőgazdasági termény az isten áldása. Az őskori Kínában több ilyen hálaadó jellegű ünnep is kialakult, közülük a legnagyobb a holdúj év, amely az őszi aratás és a tavaszi vetés közötti szünet idejére került. Ez a jelenlegi kínai tavaszünnep eredete. Az ősközösségi kínai társadalomban az emberek az évvége előtt szertartásokkal ünnepelték a jó termést, hálájuk jeléül állatokat és ennivalót áldoztak az isteneknek. Az időszámítás előtti 206-tól az időszámítás szerinti 220-ig uralkodó Han dinasztia első császára idején a régi kínai hagyományos holdnaptár szerinti év első napját nyilvánították a holdúj év kezdetének. Az 1911-es polgári forradalom győzelme után vezették be Kínába a világon általánosan elterjedt új időszámítást, a Gergely naptárt. Ezzel egy időben ezt a hagyományos kínai ünnepet tavaszünneppé nyilvánították. A hagyományos tavaszünnepi szokásokról dr. Peng Henglit, a Hennani Egyetem néprajzkutatóját hallják.
Elsősorban az úgynevezett kapunyítási petárdával petárdáznak, ezeket a kínaiak nagyon jól ismerik, különösen a fiúk. Az új év első napján reggel, felkelés után semmi más nem csinálnak, azonnal mennek ki petárdázni. Minden család siet, hogy első legyen a kapunyítási petárdázással. Azt mondják, hogy amelyik család petárdái korábban és hosszabban szólnak, annak nagyobb szerencséje lesz, és egész évben boldogok lesznek. A petárdázás után jiaozit, vagyis húsos táskákat fogyasztanak a családtagok, aztán újévi köszöntőket mondanak egymásnak. Az újévi felköszöntés az 1600 évvel ezelőtti északi és déli dinasztiák korából származik.
Ben Henglit, a Hennani Egyetem néprajzkutatóját hallották. Az ókorban az újévi köszöntés először az égnek, a földnek és az ősöknek szólt. Hozzájuk imádkoztak és áldozatokat mutattak be nekik. Csak ezután került sor a családtagok felköszöntésére. A fiatalabb generációnak kellett először felköszönteni az időseket. Ezután a szomszédokat és a rokonokat látogatták meg, és köszöntötték fel az új év alkalmából. Jelenleg a vállalatok, munkahelyek, szervezetek is rendeznek közös újévi köszöntő találkozót, illetve belső tavaszünnepi művészeti gálát. A családtagok, barátok és szomszédok közötti köszöntések és látogatások mellett a másik fontos közösségi esemény, amely nem csak régen, de most is népszerű, a templomi vásár. A tavaszünnep során országszerte rendeznek templomi vásárokat. Ezeknek a szórakoztató jellegű programoknak az eredetéről nincs igazán írott feljegyzés, de az biztos, hogy köze van a vallási szertartásokhoz. A néphithez kötődő szokásokkal együtt fejlődött ki, majd terjedt el az emberek körében. A kínaiak ősi vallása a taoizmus, amely az első évszázadban alakult ki. Ekkor kezdett elterjedni a buddhizmus is. Mindkét vallási közösség minden hónap egy meghatározott időszakában nagyszabású szertartást végzett. Később szórakoztató műsorszámokkal gazdagították a szertartásaikat annak érdekében, hogy növeljék a hívők táborát. Törekvésük nem volt hiába való. A környéken élők, köztük a nem hívők is, kézművesek, árusok, egyre többen mentek el a vallási szertartásokra. Az idő múlásával a rendszeres templomi összejövetellé nőtte ki magát a rendezvény. Kezdetben a templomokban, illetve ezek környékén tartották meg az összejövetelt. Az újkorban a templomi összejövetel egyre inkább elveszítette vallási jellegét. Sok helyütt ma már nem a templomban rendezik az összejövetelt, hanem semleges helyeken, a templomoktól távolabb. De azért ma még több olyan templom is van, ahol eredeti vallásos szertartásokat végeznek, amelyekre nem csak a hívő emberek mennek el. A pekingi Bai Yungguang, vagyis Fehér Felhő templom a legtekintélyesebb taoista templom egész Észak-Kínában. Azt mondják, hogy a templomban három majmot ábrázoló kőszobor van, amelyek jó szerencsét hoznak és előzik a bal szerencsét, ha megérintjük őket. Ezért a tavaszünnep során sokan látogatnak el a Bai Yungguang templomi vásárra. A kőmajmokhoz kapcsolódó hiedelmekről, illetve szokásokról, emlékekről pekingi járókelők beszélnek.
Hosszú sorban egész a templom kapuig állnak az emberek, hogy megérintsék a majom kőszobrot. Azt mondják, hogy ha megérintjük, akkor az minden szerencsétlenséget és betegséget elűzhet.
Nagyon hosszú sorban állnak, tavaszünnepkor elég hideg van, de mindenki nyugodtan kivárja a sorát, meg akarják érinteni a majom kőszobrot. A sok tapogatás miatt a kőmajom homloka már teljesen ki is fényesedett.
Az ókorban az összejövetel kezdete előtt két oroszlánnak öltözött ember állt őrt a templom képzeletbeli kapuja előtt. Amikor az összejövetelre érkezők bekopogtattak ezen a képzeletbeli ajtón, felcsendült a zene, és a belépni kívánok táncra perdültek az oroszlánokkal. A vendégek csupán ezt követően léphettek be a találkozó helyszínére. Sok vidéken mindmáig megőrizték ezt a szokást. Yang Shumin asszony és Mazeny úr Pekingben élnek, és szívesen emlékeznek vissza gyermekkoruk templomi vásárainak előadásaira, és az oroszlán táncra, meg a gólyalábra.
Én úgy emlékszem, gyermekkoromban az oroszlán tánc izgalmasabb volt, mint mostanában. A mai oroszlán táncban benne vannak ugyan a régi mozdulatok, de kevésbé látványos, viszont régen két jelmezes adta elő, egy széken állt az egyik, a másik pedig az ő vállán állt és táncolt. Látványos volt.
Jól emlékszem a gólyalábbal történés párgázásra, hiszen a gólyaláb elég magas, mégis tudtak vele spárgázni. A két láb teljesen egy vonalon volt. Még izgalmasabb volt, hogy a spárgából újra fölálltak. Mások ezt gólyaláb nélkül sem tudják megcsinálni, de ők rögtön felálltak vele. Nagyon jó volt a technikájuk.
A rituálé minden évben ugyanaz. Csupán annyi az eltérés, hogy a 12 állatévet követve az úgynevezett kapuőrök, az adott évet szimbolizáló állatképét ölték fel. Általában a hagyományos ünnepek alkalmából rendeznek templomi összejöveteleket. Ezek közül a tavasz ünnep során megrendezett ilyen találkozó a legnagyobb és a leghosszabb, hiszen rendszerint 3-5 napig is eltart. Pekingben a Deng Xikou elnevezésű templomi találkozó a legrégebbi, amelynek eredeti színhelye a császári palota közelében volt, és hossza elérte, néha meghaladta az 1 kilométert. A 14. és 15. században a találkozó idején itt rendkívül nagy nyüzsgés volt. Nappal vásárt és piacot tartottak, ahol mindenféle dolog, termények, élelmiszerek, ruházat és egyéb használati tárgyak, valamint régiségek is kaphatóak voltak. Éjszaka lampionokat gyújtottak, színes fényű rakétákat lőttek fel, énekeltek, táncoltak és zenéltek. Ma Pekingben a nagyobb parkok mindegyikében rendeznek templomi találkozókat, ahol a folklór és a népművészet értékeit is bemutatják, és műsorokkal szórakoztatják a látogatókat. A gyerekek nagyon szívesen mennek a templomi vásárokra szüleik társaságában, hiszen ez nem csak egy jó szórakozás, hanem itt olyan hagyományos, különleges finomságokat is kóstolhatnak, illetve játékokat is vásárolhatnak, amelyeket egyébként sehol máshogy nem lehet kapni. A templomi vásárok mellett a kínai holdúj év ünneplésének egyik jellegzetes kelléke a piros boríték, mondta a Kínában élő Kovács Dávid.
Ami nagyon emlékezetes számomra, például a kokaita vacsorát leszámítva, hogy ez talán az egyik leghíresebb ilyen szokás, az a piros borítékok ajándékozása a gyerekeknek. Kínában a gyerekeknek piros borítékban, a gyerek is említette, Hongvaoban pénzt szoktak ajándékozni, mert abszolút nem illetlen, sőt, ez számít a helyi szokásnak, bevett szokásnak, elképesen szoktak ajándékozni, nem feltétlenül nagy összeget.
A Kínában élő és dolgozó Kovács Dávidot hallották. Tavasz ünnep idején a kínai idősek és a felnőttek a gyerekeknek piros borítékot adnak, amelybe pénzt csomagolnak, és így kívánnak a gyerekeknek egészséges és békés jövőt. Azért a piros színt választották, mivel a piros Kínában az életerőt és a szerencsét jelképezi, így tehát a piros boríték is szerencsét hoz. A borítékban lévő pénz szó szerint magyarra fordítva az életkort lenyomva tartó pénz. Erről sok-sok népi monda is van. Az egyik szerint az ősi időkben volt egy sui, azaz életkor elnevezésű szellem, amely minden év utolsó napjának éjszakáján a sötétben ártott a gyerekeknek. A keze hozzáért a gyerekek homlokához, így ijesztette meg őket. A gyerekek sírni kezdtek, felszökött a lázuk, és néhány nap után vagy meggyógyultak, vagy akár meg is bolondulhattak a súly érintésétől. Éppen ezért a hagyomány szerint a gyermekes családok szilveszter éjszaka nem aludtak, így őrködtek a súly ellen. A legenda szerint az egyik év végén egy idős pár szintén fennmaradt, hogy megvédjék a gyermeküket. Az éjszaka közepén tényleg betört a súly szellem, ám a gyerek párnája alatt lévő 8 bronzérme, az akkor használt pénz villanása megijesztette. Kínában régen úgy tartották, hogy a fénypénzek elűzik az ördögöt és a gondot. A történtek után az emberek azt mondták, hogy a pénzérméktől fél a súly szellem. Így minden szilveszterkor pénzt kezdtek adni a gyerekeknek, hogy békésen léphessenek a következő évbe. Később már nem csak fénypénz, hanem papírpénz is lehetett, az életkort lenyomva tartó pénz, amelyet piros borítékba tettek. A szokás máig megmaradt és tovább is fejlődött. Jelenleg nagyon népszerű Kínában a tavasz ünnep és más ünnepek idején is a digitális piros boríték küldése. Ez már valóságos össznépi játék lett az ünnepek során. Több telefonos alkalmazásnak is van piros boríték funkciója, így ösztönözve az embereket a letöltésre és a használatra. A kínai központi rádió és televízió tavaszünnepi gálaműsorral köszönti a holdúj évet. A Chunwan elnevezésű esti gálaműsort, amelyet már több mint 30 éve mindig megrendeznek, a kínai központi televízió 1983-ban közvetítette először élőben. A gálaműsor este 8 órakor kezdődik, és általában 4-5 órán keresztül tart. Az énekeseket, sztárfellépőket, táncosokat, pekingi operát, akrobatákat, bűvészeket felvonultató és sok más előadó művészt egyesítő gálaműsort minden évben csaknem 1 milliárdan nézik, és ezzel a Chunwan lekőrözi az Oscar gálát is. A Guinness rekordok könyve szerint is ez a világ legnézettebb televíziós közvetítése. A Chunwan több mint egy tévéműsor, hagyományos, közös családi program is egyben. A központi televízió gálaműsora mellett majdnem minden kínai tartomány és tartományi szintű város saját televíziós csatornája is közvetít tavaszünnepi gálaműsort, de ezek kedveltsége, befolyása és mérete nem éri el a kínai központi televíziójét. Ezért általában nem a szilveszteri estén, hanem vagy egy-két nappal korábban, vagy később mutatják be. de a tavaszünnepi gálaműsor nem csak a kínaiakat, a külföldieket is elvarázsolja. Egy Kínában élő amerikai vlogger Jerry Coel a következőket mondta.
A tavaszi ünnepi gálaműsort tényleg nagyon érdemes megnézni. Korábban megnéztem a százkezű guanyin táncos műsort, amely egyszer volt a tavaszi ünnepi gálaműsor színpadán, tényleg nagyon remekül adták elő. Az összesen több mint 1000 előadó részvételével készített gálaműsor fantasztikus szerintem. Ha ilyen gálaműsor lenne az Egyesült Államokban, sokan néznék. Én még soha nem láttam ilyen gálaműsort, amelyben ilyen sok előadó sztár együtt lépne színpadra. És a kínai tavaszi ünnepi gálaműsor minden évben különbözik a korábbiaktól. Szóval azt remélem, hogy az Egyesült Államokban is lesz karácsonyi gálaműsor, vagy hálaadás napi gálaműsor.
A Kínában élő Jerry Coel amerikai vloggert hallották. És most következzen a tavaszünnep másik elmaradhatatlan kelléke, a jiaozi, magyarul húsos táska, vagy angol nevén dumpling, ami az egyik legközkedveltebb hagyományos kínai étel. Több kínai szólás is van a húsos táskáról, többek között például, hogy nagy hideg és kis hideg, de csak jiaozi evésével léphetünk át az új évbe. A közmondásban található nagy hideg és kis hideg két kínai évszakjelző. Egy másik szólás így hangzik, nincs nagyobb ínyentség, mint a jiaozi, nincs kényelmesebb cselekvés, mint a fekvés. Ezekből a közmondásokból azt is megtudhatjuk, hogy a jiaozi nem csak fontos ünnepi étel, hanem a kínaiak mindennapjainak fontos része is. De hogyan keletkezett, honnan is származik a jiaozi? Elő Jugendze, a Shaanxi Egyetem professzora mond most el egy népszerű kínai mondát.
Azt mondják, hogy a keleti Han dinasztia korában Zhang Zongying, az úgynevezett szent orvos találta ki a jiaozit. Zhang Zongying, amikor idős volt, lemondott a hivatali tisztségéről, és visszatért a szülőföldjére, Nanyang községbe. Hazatérése után látta, hogy télen, decemberben, januárban, hideg időben az emberek betegek lettek a hidegtől, a füleiken fagyási sérülések lettek. Zhang nagyon aggódott a betegek miatt, többféle melegítő hatású ételt főzött meg egyben, például bárányhúst, piros paprikát, gyógynövényeket majd apróra darálta és lapos tésztába töltötte, végül fül alakúra hajtogatta. Ebből a töltött tésztából levest készített, a levest pedig ingyen osztotta a betegeknek. A betegek ilyen levest fogyasztottak, felmelegedtek, így a fülükön a fagyási sérülések is meggyógyultak.
Jugendze professzor azt is elmondta, hogy ez csupán népi monda, nincsen rá semmi bizonyíték, de ez a jiaozi származásának legnépszerűbb magyarázata Kínában. A jelenleg fogyasztott jiaozik közt a leghíresebb a három finomság töltelékes. Ez a három finomság pedig a sertéshús, a tojás és a garnélarák. Ez a hagyományos kínai ünnepi étel az egységet is szimbolizálja. A családi vacsorán Észak- vagy Közép-Kínában általában forró vízben főzik a jiaozit, de forró olajban is lehet sütni, de gőzölt jiaozi is van. Miután elkészült, szójaszószos ecetes fokhagymás és szezámolajos mártásba mártogatva szokták enni. Az íze ettől még jobb lesz. A háziasszonyok néhány gombócba fémpénzt, kemény cukrot vagy mogyorót is szoktak rejteni, és aki ilyet kap, az szerencsésnek érezheti magát, ami mindenképpen jól jön az új évkor. Azonban Kína néhány tartományában eltérő szokások kapcsolódnak a jiaozi fogyasztásához. Dél-Kínában egyáltalán nem esznek húsos táskát, az ottani háziasszonyok nem is tudnak jiaozit készíteni. A közép-kínai tartományokban, ahol minden csípősen szeretnek enni a helyiek, a jiaozi mellé adott mártásból nem hiányozhat az őrölt paprika sem. Emellett különleges húsos táskák is vannak, például Guangdong tartományban rizslisztből készítik a tésztalapokat, és egy egész garnélarákot használnak tölteléknek. Nem meglepő módon garnélarákos jiaozinak is nevezik az így készült ételt. A dél-kínai Jiangsu városból származó különleges jiaozinak a tölteléke ráktojás. A shanghai emberek kedvence az olyan húsos táska, amelyet gőzölnek, majd az étel alját olajban is megsütik, miáltal sötét sárga és kemény lesz. A szecsuáni jiaozi nagyon pici és rendkívül csípős paprikás mártással leszik. Shaanxi tartomány Xi'an városában pedig olyan díszvacsora is van, amely csak jiaoziból áll. Több mint 10 fajta különböző alakú és töltelékű iaozi szerepel a híres díszvacsora fogásai között. A iaozi fogyasztásának külön szokása is van. Az első csésze iaozit általában az ősöknek ajánlják fel, a másodikat az isteneknek, végül a harmadikat a család tagjai eszik meg. Emellett mindig páros számú húsos táskát szolgálnak fel, mert a iaozi, mint ünnepi étel, nem maradhat pár nélkül. Az sem árt, ha az étkezés végén megmarad néhány darab, mert ez azt jelenti, hogy a szerencse jövőre is megmarad. Az utóbbi években Kína-Magyarországi Nagykövetsége, a Konfuciusz Intézetek, valamint a Magyarországon élő kínaiak is szerveztek különböző tavaszünnepi rendezvényeket, amelyeken a magyarok is megkóstolhatták a kínai teákat, iaozit is ehettek, láthattak kínai kungfut, táncokat, illetve pekingi opera előadásokat is. Idén azonban ezek a rendezvények elmaradtak, mivel a gyorsan terjedő wuhani koronavírus járvány miatt az összes holdúj évi ünnepséget törölték Kínában, és így Budapesten sem tartották meg a tervezett kulturális fesztiválokat. A Monolith Center budapesti kínai negyed helyszínére február 1-ére és 2-ára szervezett 4. magyar-kínai tavaszünnep kulturális fesztivált a hírek szerint azonban csupán elhalasztották, és a tervek szerint egy későbbi időpontban megrendezik.
Ezer arcú Kína.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mára az Ezerarcú Kínát bemutató műsorba, de remélem, hogy holnap este ugyanitt, ugyanebben az időpontban ismét velem tartanak majd. További szép estét és jó éjszakát kívánok! Lakatos Lászlót hallották!